Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Foglalva. A 455. dicséret első három versét énekeljük. A 455. dicséret így kezdődik, testvérek, menjünk bátran.
Testvérek, menjünk bátran. Hamar lesz állatni, e földi pusztaságban megállni nagy veszély, ott merítsünk
menvén halálon de én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe. Kicsodám van az egekben, rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön. Amen. Imádkozzunk. Ó, Urunk, mi is szeretnénk így vallani, mint a zsoltáros, hogy másban nem gyönyörködöm rajtad kívül e földön. Hogy egyedül csak te legyél az, akiben gyönyörűségünk, örömünk van. De meg kell vallani, Urunk, hogy mi itt annyi mindenben lejjük örömünket, annyi minden a gyönyörűségünk, hogy bizony rólad gyakran el is feledkezünk. De kérünk most Krisztusért, bocsáss meg nekünk, és könyörülj, hogy ez ne forduljon elő. Hogy mindig te légy a gyönyörűségünk. Hogy mindig rád nézzünk, igédre figyeljünk, hogy ne tudjunk vele betelni. Mert Uram, azért is bocsánatot kell kérnünk, hogy az igével olyan könnyen betelünk, olyan hamar letesszük. És a világ egyéb dolgait úgy tudjuk figyelni, hallgatni, nyomon követni, de amikor az ige a kezünkbe kerül, olyan gyorsan végzünk vele. Könyörülj, hogy ez ne így legyen. Könyörülj, hogy te légy az első, és mindig csak rád figyeljünk, téged szomjazzunk, azt, amit mondasz, mert neked ma is, itt is van mondani valód. Személyesen a mi számunkra is. És ad, hogy ezt meghalljuk, és amit mondasz, arra szenteljük oda magunkat, hogy azt tegyük is. Hogy ez a világ meglássa, hogy te jelen vagy. Te nem mentél nyugdíjba, nem távoztál idegen helyre, itt vagy. És hívsz minket. És várod, hogy végre leboruljunk előtted, és megadjuk neked azt a tiszteletet, ami egyedül csak neked jár. Hisz tőled kaptuk az életet. Tőled kaptuk mindazt, amivel rendelkezünk. Minden javunk tőled van. Tőled a bölcsességünk, a tudásunk, az erőnk, a lehetőségeink, anyagi javaink, minden van, hisz mink van, amit nem úgy kaptunk volna. És bocsásd meg, hogy ezt gyakran elfeledjük, és az eredményeket magunknak tulajdonítjuk, csak ha nem mennek a dolgok, akkor veszünk elő téged. Bocsáss meg, Úr Jézus, és töröld el vétkeinket, tedd újjá szívünket, és add, hogy most már mindig, mindenben csak téged lássunk, rólad szóljon az életünk. Vonj magadhoz, és jelensd ki magad nékünk az ige által. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott első levele, 3. fejezetének az első 8 verséből. Tehát Isten igéje, Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott levele 3. fejezetének első 8 verséből szól hozzánk. Ezért, amikor már nem várhattunk tovább, jónak láttunk, hogy egyedül maradjunk Athénban, és elküldtük Timóteus testvérünket és Isten szolgáját a Krisztus evangéliumában, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben. Hogy senki meg ne tántorodjék e szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Mert amikor nálatok voltunk, előre megmondtuk nektek, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve. Ez meg is történt, amint tudjátok. Azért én is, mivel hogy már nem várhattam tovább, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit hitetekről. Hogy nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába való a fáradozásunk. De most megérkezett hozzánk Timóteus tőletek. Jó hírt hozott hitetekről és szeretetekről, és arról, hogy jó emlékezetben tartotok minket mindenkor, és látni kívántok minket, miként mi is titeket. Ezért, testvéreim, minden szorongattatásunk és szükségünk mellett is a ti hitetek által megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban. Mert szinte megelevenedünk, hogy ha ti erősek vagytok az Úrban. Az apostol az előző versekben arról beszélt, hogy szeretett volna már többször visszatérni Tesszalonikába, de ebben a sátán megakadályozta őt. Pedig nem is olyan régen távozott ebből a gyülekezetből, erről a településről, még csak Béreában voltak, és már Pál szívében ott volt, hogy jó lenne visszamenni. Micsoda közösség lehetett az. Micsoda Krisztusban hívő gyülekezet lehetett az, ahova Pál visszakívánkozott, mert úgy látta, hogy ők az ő szolgálatának öröme, koronája. Úgy látta, hogy ott ő is tud hitben erősödni. Hisz máshol és a rómaiaknak szóló levélben leírja, hogy azért szeretne menni a római gyülekezetbe, hogy ott egymás hitáltal erősödjenek. A Pál hitáltal a rómaiak hitáltal Pál. És itt is valószínűleg ezért is kívánkozik vissza, mert Pálnak is szüksége van arra az apostolnak, hogy hitben erősödjön. És hogy erősödik? Mások hitáltal. Amikor a testvérek elmondják neki, hogy nézd, Pál, mióta itt voltál, így és így járjuk az utat, így és így harcolunk a gonosz ellen, győzünk, és haladunk előre, egyre növekszik a hitünk, növekedünk a megszentelődésben. Tehát a gyülekezet az arra is szolgál, sőt, arra szolgál, hogy egymás hite által erősödjünk. Igen, de egymás hite által csak úgy tudunk erősödni, ha mindenki elmondja, hogy hol tart hitben, elmondja azt, amit kapott az Úrtól, és ezzel erősíthetjük egymást. És Pál ugye ezért akart menni vissza, viszont a sátán megakadályozott minket, ezt írja. Igen, a sátán az dolgozik, és akadályokat állít fel. És ugye arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a keresztény élet az egy akadálypálya. A Krisztus követés az egy akadálypálya. Mi sokszor egy kényelmes útnak gondoljuk, amin még lehet, hogy vörös szőnyeg is van leterítve, csillog, villog minden, és minden biztosítva van a számunkra. És erre Pál azt mondja, hogy no, nem egészen így van ez, ezt ő is tapasztalta, hanem ez az út tele van akadályokkal. És ezeket az akadályokat a sátán rakja elénk. Miért? Hogy ne haladjunk előre. Az a célja, hogy megtorpanjunk, maradjunk egy helybe, és csak magunkkal foglalkozunk. Építsük a mi kényelmünket, karrierünket, de ne menjünk előre, ne vigyük az evangéliumot. Holott Jézus erre hívja el az ő követőit. Ez az elsődleges dolog, hogy az evangéliumot hirdessük, ahogy itt Timóteusnak is mondja, hogy Krisztus, Isten szolgálja ő a Krisztus evangéliumában. Erre hívta el az Úr, hogy vigye az evangéliumot, és erre minden hívő megbízatást kap. De a sátán azt akarja, hogy ez az evangélium ne jusson el másokhoz. A Jézusról, a Jézus győzelméről szóló jó hírt, örömhírt ne hallják meg az emberek. Az emberek csak éljenek rabszolgaként. Legyenek az ő rabszolgái, de ne vegyék észre. Ugye ezt akarja a sátán. És ezt a mai világban nagyszerűen meg is csinálja. Az emberek többsége nem veszi észre, hogy rabszolga. Azt hiszi, hogy szabad. És a hívőket is megállítja. Ne menjetek, ne vigyétek, legyetek mással elfoglalva. Vagyis érezzétek jó magatokat abban a kis langyos vízben. Legyetek langyosak. Mert azt mondja, úgy is jó, nem kell, hogy lobogjon bennetek a tűz. Az a lényeg, hogy elmondhatjátok, hogy van egy keresztény gyülekezet. Igaz, már ott nem Jézus a főnök, nem azt teszitek, amit ő mond. Szépen elvagytok néha-néha, meghallgattok egy igehirdetést, és úgy elporoszkáltok, ellubickoltok a langyos vízben. Igen ám, de azt olvassuk, hogy Jézus nem szereti a langyos vizet. Kiköpi a szájából. Ő a hideg vizet szereti, mert az felüdít, az felfrissít. És a gyülekezetet is erre hívja el, hogy legyen üdítő, frissítő, a tanítvány olyan legyen, ha találkoznak vele, abból a másik élete megújuljon. Olyan legyen, mint egy pohár hideg víz, ami a szomjazót felüdíti. Vagy azt mondja, legyetek forrók. A forró víz akkor egyenlő volt a gyógyvízzel. Gyógyforrások fakadtak fel Laodíciában. És azt a gyógyforrást vitték a fürdőbe, és mentek a betegek, úgy, ahogy ma is vannak gyógyfürdők, mennek, kírja az orvos, és jót tesz a fájós lábakra, hátgerincre. Azt mondja Jézus, hogy igen, ilyen forró, gyógy hatású közösségnek kell lennetek. Ezért vagyunk itt, hogy gyógy hatás áradjon rajtunk keresztül ebbe a beteg világba, mert ez a világ beteg. És ki gyógyítson, ha nem Jézus tanítványa. Mi gyógyítson, ha nem az evangélium, azért adta ide. De a sátán meg pont azt akarja, hogy ne gyógyuljanak az emberek. Ne Krisztus által jöjjenek rendbe. De miért? Hát sok oka van, az egyik dolog, hogy ne jussanak üdvösségre. Ez a célja. Másrészt, ugye amikor láttuk Jézus tevékenykedni az evangéliumokba, áradt belőle Isten ereje és hatalma. És amerre ment, hogy emberek jöttek rendbe, lelkileg és fizikailag is. És mindezt ingyen tette. Mindezt ingyen tette. Vagyis Jézus is rontja az üzletet. Hát, hogy a sántát meggyógyította, nem ment a patikába különleges mankóé. Ugye? Nem kell. De nem is kereste fel a csoda orvosokat. Nem kell. Hát a sátán ezért akadályozza az evangéliumot. Hogy kedden is hallottuk, hogy nyereség, kiesés. És azt nem tudja a sátán elviselni. A világ nem tudja elviselni. És akadályt tesz. Nem tudjuk, mivel akadályozta Pált, de azért az apostolt nem lehet olyan könnyen megállítani, egy helyben toporgásra késztetni, és megoldotta a problémát. Ha ő nem is tudott menni személyesen, de úgy döntött, hogy akkor megy Timóteus, meg vele Szilász, és bevállalta, hogy a következő helyre, Athénba egyedül fog menni. Bevállalta, hogy ott egyedül fog evangéliumot hirdetni, egyedül fog szembefordulni az a rengeteg pogánysággal, ami ott van, és elküldte Timóteust, ugye őt emeli ki, de jónak láttuk, hogy egyedül maradjunk Athénban. Tehát úgy látta, hogy ha ő ott marad Athénban, akkor sincs egyedül, mert Krisztus vele van. De Timóteus vissza tud menni Tesszalonikába, és ott erősítheti a gyülekezetet. Másrészt majd hoz neki híreket arról, hogy tud ez a gyülekezet megállni a lábát. És van jó híreket hoz. És azon is el lehet gondolkodni, hogy alig néhány hónapos, esetleg egy éves ez a gyülekezet, és megállnak a saját lábukon. Nincs kirendelt lelkész, meghívták, megválasztották. Ők maguk összejönnek, és kutatják az igét. De akkor még csak ószövetség van, esetleg tartózkodik köztük olyan is, aki hallotta már Jézusnak a történetét, hallott olyan eseményekről, amiket Jézus cselekedett, gyógyított, szabadított, hallott a tanítását, és akkor elmondták. És mentek, mert akarták még jobban megismerni Jézust. És jó, hogyha ott van a szívünkben nekünk is, hogy még jobban meg akarjuk ismerni, még többre vágyunk, és akarom minél jobban kutatni a Bibliát, mert azon keresztül jutok közelebb az Úrhoz. És így beszél Timóteusról, hogy testvérünk. Ugye ez egy csodálatos következménye az evangéliumnak, hogy ott van az idős Pál, aki egyben tudós rabbi is volt, és azt mondja a fiatal Timóteusnak, hogy testvérünk. Nem tartja magát többre, hanem azt mondja, testvérek vagyunk, vagyis te is, meg én is, Isten gyermeke vagyunk. Ugye azért lehetünk testvérek. Hát Krisztus által Isten gyermekei lettünk, ő a mi atyánk. Hiszen így folytatja, hogy ez a Timóteus Isten szolgálja. Ez a Timóteus fiatalon oda szánta, szentelte magát az Úr Jézusnak. És hát a mögött hagyta az addigi életét, ott hagyta katona apját, görög apját, és elindult Pál nyomában. Ott hagyta a leendő karriert, és bevállalta Krisztusnak a követését, az evangélium hirdetését, azt, hogy ott legyen Pálnak a segítője, munkatársa. Pedig tudta, hogy ez nem lesz egy nagy karrier. Ezzel se sok pénz nem fog járni, sem dicsőség, inkább szenvedés. De annyira szerette a Krisztust. Fölismerte, hogy ez a Krisztus meghalt értem. Hát akkor miért ne vállalnám? És ott van Pállal, és Pál most már megbízza, hogy menjen vissza Tesszalonikába, hogy erősítse őket, és bátorítsa a hitükben. De azon elgondolkodtam, olyan érdekes, hogy hát másik helyen a Timóteushoz írott levelekben úgy látjuk Timóteust, hogy nem egy bátor valaki volt. Hogy őt magát is úgy kellett Pálnak erősítgetni, ugye többek közt olyat is írnek, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek és a szeretetnek a lelkét. Tehát ő egy félénk ember volt. És mi történik? Pál azért küldi, hogy megerősítsen másokat. egy erőtlen, egy bátortalan ember végzi mások bátorítását. Mert Pál nagyon jól tudta, ha Timóteus oda megy, és elkezd majd ott szolgálni, foglalkozik az emberekkel, ő maga is meg fog erősödni. Mert aki mást felüdít, maga is felüdül, írja Salamon a példabeszédek könyvében. És ezért küldi őt, hogy majd felüdüljön, megerősödjön ő is. És sokszor úgy van, hogy az ember észre se veszi, talán úgy érzi, hogy fáradt, lemerült, és akkor elkezd másokkal foglalkozni, beszél nekik a Krisztusról, próbálja erősíteni, vigasztalni a másikat, akkor azt veszi észre, ő erősödik meg. Ő kap attól a másiktól olyan üzenetet, olyan tartalmat, ami megerősíti, vagy pozitívan hat rá. Hogy bátorítson hitetekben, erősítsen, bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék e szorongattatások között. Tehát Pálhoz eljutott a hír, meg maga is átélte Tesszalonikába, hogy azonnal támadták. Ugye a legtöbb helyen, ahova vitte az evangéliumot, volt zsidó közösség, először nekik hirdette a Krisztust, a megváltót, és általában ott csak egy-két ember fogadta el, hogy Jézus a messiás. A legtöbb ezt elutasította, és akkor Pált is bántották, szorították, hogy ez nem igaz, hagyd nekünk ezzel békét, menj innen, de elkezdték támadni, szorítani a nem zsidóból lett keresztényeket is. Tehát nagyon hamar megtapasztalták, hogy Jézust követni, az nem azt jelenti, hogy népszerűek leszünk, meg ki fognak tüntetni, hív majd a város vezetősége, de jó, Krisztus követ, olyan aranyos emberek vagytok, kit nem. Épp az, hogy támadták. Azért is, amit már az előbb elmondtam, meg amit kezden is, hogy ugye, ha ezek hitre jutottak, megváltozott az életük. Már nem pogányság szerint éltek. Már nem a pogány alternatívák voltak számukra a lényegesek, hanem Krisztus tanítása, Isten törvényei. És ez kihatott a város életére. Ugye, aki Krisztust követte, az nem vásárolt bálványokat. Az többé nem ment az istentelen templomokba. Nem ment azokba a templomokba, ahol például istennőket imádta. Kultikus prostitúció folyt. És csappant a bevő. Mindenütt a pénzről volt szó. A keresztények által csappant a bevétel. Vagy hogyha olyan valaki jutott hitre, aki korábban ilyen területen dolgozott, akár bálványokat kész, az fölmondta, az már többet nem csinált bálványt. De ezt nem tudták elviselni. De van ma ilyen hatásunk? Ma észre veszik, hogy mi más emberek vagyunk, más normatívák alapján élünk, mert Krisztust követjük, hogy most már ő a parancsnok. És ezért ugye szorongatták őket, megvoltak a kellemetlenségek, sőt olyan dolgok, hogy azt mondták, hogy na jó, itt akkor tovább, köszönjük szépen. Nem tartunk igényt a munkához, ha nem csinálod meg Astarténak a szobrát, nem csinálsz róla amulettet, meg szentképet, hát akkor nem tudunk alkalmazni. Tehát nem volt ez könnyű. És azért küldi vissza Timóteust, hogy ebben a helyzetben bátorítsa őket, nehogy a sátán megkísértse, és elvégezze a szívükben azt, hát hogyha ez ezzel jár. Ha engem kidobnak a munkahelyemről, ha nem állnak velem szóba a régi barátok, akkor köszönöm szépen. Akkor én ezt nem kérem, akkor visszafordulok. Mert kényelmesebb, Hogyan úgy élek, mint eddig, senki nem fog velem foglalkozni. Akkor elfogad mindenki. Akkor szeretni fognak. Akkor nem lesznek konfliktusok. Mert Sátánnak mindig az a célja, hogy visszafordítson. Visszafordítson a régi életünkben. Hát ezt tette már, ezen fáradozott a pusztában. Amikor Isten Mózes által kihívta Egyiptomból Izrael népét, állandóan azon dolgozott, hogy a nép visszaforduljon. Hol elfogyott a víz, hol elfogyott a hús, hol egyéb problémákkal néztek szembe azért, hogy azt mondják, köszönjük szépen, jobb Egyiptomba. És mondták is, hogy jobb volt Egyiptomba. És hogyha Mózes nem kiállt az Úrhoz, vissza is mentek volna. Akkor nincs honfoglalás, nincs Dávid meg a többi, mert visszamentek volna, mert az a kényelmesebb. Visszamenni a régibe, mert ott nyugton hagynak. De hát itt küzdeni, harcolni, várni, hogy majd Isten cselekszik. Hát ugye a pusztában is arról volt szó. Nincs víz, kérd Istentől. Kérd attól az Istentől, aki kihozott Egyiptomból, és várja, még megadja. Várja, még megadja. Nincs hús, akkor kérd az Urat, hogy könyörüljön rajtad. Hisz aki ki tudott hozni Egyiptomból, aki ketté választotta a Vörös-tengert, az itt a pusztában is Úr. És tud neked húst adni. És fontos, hogy mi is arra tudjunk mindig gondolni, mikor a Sátán támad, hogy Isten Úr. Még ebben a helyzetben is. És a korábban nagy dolgokat elvégzett az életemben, akkor ő azt most is meg tudja tenni. Még nagyobbakat is. Vagyis ne engedjünk, hanem bármint a gonosznak, a visszatérítésnek, hanem menjünk továbbra is az Úr nyomában. Sőt, mit mond Pál, hogy nézzétek, igen, vannak szorongattatások, nehéz helyzetek, de tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Ne csodálkozzatok, ha támadnak, ha nem fogadnak el, ha nehéz hívőként. Erre rendeltettünk. Ez nagyon megrendítő. Micsoda? Arra rendeltetett a hívő ember, hogy szorongattatásokon, nyomorúságon keresztül vándoroljon, hogy szenvedjen? Nekünk egészen más elképzelésünk van. Hát ha ma úgy szétnézünk a keresztény világba, nagyon sok helyen azt mondják, hogy igen, ha te Isten gyermeke vagy, akkor mindennek nagyszerűvé kell lenni az életedben. Akkor egyre jobban megy az életed, egyre gazdagabb leszel, reflektorfénybe kerülsz, mindenki rólad beszél, sikereid lesznek, és azt mondja Pál, nem. Ugye megmondtuk, hogy szorongattatásnak leszünk kitéve, és ez meg is történt. Hát Pál maga is, amerre ment, mindig szembenézett ellenségeskedéssel. Hát mindig támadták, bántották, nem volt olyan hely, ahol nem úgy zavarták volna el. Vagy nem szenvedett volna fizikai bántalmazást is. Nagyon sok helyen fizikailag is bántalmazták őt. És azt mondja, hogy ez ezzel jár. És ezek a tesszalonikaiak nem hátráltak meg a szenvedés elől. Nem fordultak vissza a régi életükbe, mert tudták azt, hogy Krisztus mindent megér. Itt ez a lényeg. Fölismertem-e, hogy Krisztus mindennél többet ér? Hogy Isten országa mindent megér, még az életemet is. Mert ez az élet, ha itt óvom, védem, akkor is egy bizonyos idő után letelik. Itt mindenkinek letelik. Mert ez az élet, ez elmúlik. Ugye mondja az ige, hogy olyan az ember, mint a fű. Egyik nap virágzik, szép, következő nap már elhervad, elszárad. De aki Krisztusban hisz, az tudja, hogy neki Krisztusért örök élete van. És Pál is arról beszélt egy másik levélben, hogy vágyik elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. Tehát a földi élet után egy sokkal jobb élet következik Krisztusban és Krisztussal. Hát mi oda tartunk. Nekünk nem ez a földi élet a csúcs. Akinek nincs Istene, annak igen. Azért tapos el mindenkit, azért akar mindent megszerezni, mert neki csak ez van. Ezt látja, hogy van, igen, ráadásul még azt se tudom, hogy hány évtized. Ennyi van amennyi, de nem tudom, mikor fog lett. Ez egy gyerünk. Mindent magamnak többit eltiporni, mert neki csak ennyi van. De aki Krisztusban van, örök élete van, annak több van. Örökké való élete, ami soha nem múlik el. De csak Krisztusban. Aki megismerte őt, befogadta, elfogadta a bűnbocsánatát, és őt követi, és úgy él, ahogy azt ő kéri, és ahogy mutatja. És új földet kapunk. Hát nem fantasztikus? Ez a föld, ezzel akár mit csinálunk? Még ha vigyáznánk rá, akkor is benne van a bűn. Úgy, mint a szívünkben is. Az ember bármit csinál, nem tud jobb lenni. És ezt látjuk. És mehetünk akárhova, ott is ugyanazok maradunk. De Isten egy újat fog készíteni, egy új földet. És oda újjá teremt. És aki újjá van teremtve Krisztusban, az arra a földre fog menni. Igen, tehát akinek Krisztusa van, annak van reménye, hogy nem csak ennyi az élet. És akinek van Krisztusa, annak mindent megér, az az élet. Hát ezért tudta az életét odaadni Krisztusért. Szinte mindegyik apostol, ugye csak János nem volt mártír. És ezért haltak meg azóta is sokan, mert a jövendőre néztek. Arra, amit készített az Isten. Tehát elküldte Timóteust, hogy megtudjon valamit a hitükről, hogy nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába való a fáradozásunk. És ugye azt tapasztalja, hogy megérkezett Timóteus, és jó hírt hozott a hitükről. Hogy bármivel próbálkozott a sátán, ezek az emberek hűek maradtak Krisztushoz. Nem hátráltak meg, nem tagadták meg Jézust, nem tértek vissza a régi életükbe, csak azért, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Ez a sátán itt tud nagyon, ugye az neki a trükkje, hogy a békesség kedvéért. A békesség kedvéért inkább add föl, ne beszélj Krisztusról, ne olvasd Bibliát, vonulj félre, és ezek nem. Ezek mentek Jézus nyomában, mert tudták, hogy az ilyen, ez hamis békesség. Tehát jó hírt vitt, hitükről, szeretetükről, hogy látni kívántok minket, írja Pál. Ez azt jelzi, hogy ezek az emberek vágytak arra, hogy az apostol újra elmenjen és tanítsa őket. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy egy baráti látogatás, megölelgetjük egy kicsit, palikám, de jó nézel ki, összeszedted magad mióta, utoljára itt jártál, biztos most nem vertek meg annyiszor, mint előtte, meg talán nem voltál börtönbe se, de jó, hanem azért akarják látni, hogy jöjjön, és mondjon nekik olyan drága kincseket, amik örök életre kincsek, amiket nem vehet el tőlük senki. Ugye, hogy Jézus is arról beszélt, hogy ne itt a földön gyűjtsetek kincseket magatoknak, mert itt a, hát a rozsda megeszi, megmarja, a moly tönkre teszi. Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol a rozsda nem emészti meg, a moly nem eszi meg. Hát ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Örökké való kincset, kincsre vártak. Úgy, mint Mária Betániába. Mindent félretett. Mindent. Mert ott volt Jézus. És odaült a lábához, azt mondta, hogy igen, ezt kell hallani, amit Jézus mond. Mert ha elmegy Jézus, ki fog nekem olyat mondani, amit ő? Senki. Megyek, és ezeket a kincseket gyűjtöm össze. És bevállalta azt is, hogy majd a nővére neki fog támadni. Mert a nővére nem abba látta a kincset. A nővére csak addig látott, amit két kézzel elő lehet állítani. A vacsoráig, a tyúkok ellátásáig, a kétkezi munkáig, de nem látta meg, hogy ahol Jézus ott van, az az Isten országa van jelen, és akkor annak a kincseit kell összegyűjtenem. És mit mond Jézus? Hogy Márta, Márta, sokra igyekszel, sok mindenért töröd magad, de Mária választotta a jobbik részt, amit nem vesznek el tőle soha. Hát ez a mennyei kincs. Ez nem veszik el. A szívembe ott a Krisztus, ezt senki nem veheti el. Mit gyűjtök? Mennyei kincset? Vagy e világ kincseit? Ami mind elmúlik. Vagy úgy, hogy itt hagyom, aztán ki tudja, hogy majd ki mit csinál vele. Vagy úgy, hogy jön egy gazdasági válság, és mindent elsöpör. Gyűjthettem. De ha Krisztusban gyűjtök, ha Krisztusban vagyok gazdag, azt senki tőlem el nem veheti. Örök kincs. És azzal zárja, hogy megelevenedünk, hogy ha ti erősek vagytok az Úrban. Tehát ezek erősek voltak. Lélekben. Nem fizikailag, hanem lélekben. És ha a sátán kísértette, támadta őket, mivel ismerték Isten üzenetét, ellen tudtak állni. Vagy másik fordítási lehetőség. Szilárdan álltok a hitben, szilárdan, mert meggyőződésük van, azt tud szilárdan kitartani Krisztusnak, akinek igazi meggyőződése van, aki ismeri Jézus, tudja kicsoda, tudja mit kapott tőle, vagy mondhatnánk úgy, akinek üzbizonyossága van. Hát adja az Úr, hogy mi is ilyen bizonyosan, szilárdan, erősen álljunk hitünkben, hogy ne tudjon az ördög eltántorítani, és így lehessünk bizonyság mások számára. Imádkozzunk. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus, hogy minket is elhívtál, nekünk is szólsz igéden keresztül. Tudjuk, hogy a mi elhívásunk neked az életedbe került. De, Urunk, nagyon köszönjük neked, mert nélküled mi nem tudunk más emberekké lenni. Képtelenek vagyunk megváltozni, és ezt látjuk. Látjuk így 2000 év után, látjuk, amikor olyan magasra jutott a tudomány, mint soha korábban, hogy hiába a tudomány, hiába a technika, az ember maradt ugyanaz. Ugyanazok a gonoszságok vannak ma is. Ugyanúgy, Uram, az egyik ember a másikra tör, el akarja venni azt, ami az övé, ha pedig valami nem tetszik, eltávolítja az útból, és azt gondolja, hogy ő akkor így célt ér. Uram, a mi szívünk valóban gonosz, ifjúságunktól fogva, hogy azt igédben kijelentetted, de köszönjük, hogy te nem csak ennyit mondasz, hanem azt üzened nekünk, ha látjuk, hogy baj van a szívünkkel, jöhetünk hozzád, mert te új szívet adsz. És áldott légy, Úr Jézus, hogy te ezért adtad oda a szívedet a Golgotán, hogy a miénk újjá lehessen. Most már Krisztusi indulattal töltődjünk föl, új természetünk, isteni természetünk legyen, ami már kész neked engedni, ami már kész mindig mindenben rád figyelni. Kérünk, Urunk, így tedd áldássá az életünket, attól, hogy mi is vágyakozzunk egyre jobban megismerni téged, vágyakozzunk a gyülekezet közösségébe, és úgy erősíts meg hitben, hogy mások erősödhessenek a mi hitünk által, hogy épüljenek, hogy mindig a tőled kapott mennyei kincsek legyenek a legfontosabbak a számunkra. Úgy, mint Máriának, aki a jobb részt választotta, és mi is ezt akarjuk választani. A jobbat, amit te adsz, amit nem megszerezni kell, elvenni másoktól, hanem nyitott szívvel fogadni tőled. Kérünk, Urunk, így jöjj közel, áld meg az életünket, könyörgünk a betegekért, adj nekik gyógyulást, benned való megerősödést, mert Uram, te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ugyanúgy ma is legyőzöd a gonoszt, ugyanúgy ma is gyógyítólag lépsz föl, mint bármikor. Kérünk így a betegekért, az egyedül élőkért, erősítsd a megfáradtakat, hozd ki, Uram, azokat, akik még a bűn útján járnak, hogy átéljék a te kegyelmedet, bocsásd meg a bűneinket, formálj új emberré, könyörülj gyülekezeteinken, egyházunkon, népünkön, és ezért a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, s a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától tartjuk a mentőmisszió találkozóját, majd vasárnap 10:30-tól istentiszteletet a templomban. Befejezésül a már megkezdett 455. énekünk 9. versét énekeljük. Elmúlik nem sokára.
Fáradj el.